Jó estét kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit szeretettel. Kedves, mi van? Hétfő este van. Ez a héten a második alkalom, hogy találkozunk. Itt jelzem, hogy rövidített hét lesz ezen a héten. Megérkeztek a tanulók, kedves tanulótársak, szeretettel üdvözlök mindenkit. Jó élet Mohamedet, Zsoltot, természetesen Ödönt, úgyhogy ezek szerint működik a live. Mindig egy kicsit megjelenek, amikor így egyedül vagyok az éterben. Szóval, hogy a héten egy kicsit rövidebb lesz, mert csütörtök este nem lesz tanulás, ugye péntek és szombat sávot ünnepe lesz, úgyhogy ennek megfelelően csütörtök este, mi vagy, mert csütörtök este bér az ünnep, ezért már csütörtök este nem fogunk tanulni. Üdvözlöm Zsuzsát, Tamást, Anna Marit, Nelly természetesen, Molnár Danit, Gágy Gyuri barátom, örömmel, látlak ismét, Károly, Andor, természetesen Ács Laci, akinek mindig kiemelten örülök, Négyes Zsolt, Bodó Zoltán, szuper kis csapat verődött itt össze, és most már túl is vagyunk a 40-es számon, úgyhogy neki is kezdhetünk. Üdvözlök mindenkit, szia Balogh Dani, remélem jól vagy, kedves Kulcsár Tibor, Dettó. Érkezett egy kérdés, amit szeretnék megválaszolni, pontosabban egy megjegyzés, vagy egy észrevétel. De tegnap arról volt szó, részben azt is mondtam, hogy az embernek vannak, hogy arra tértünk, hogy ennek vannak az embernek vele született tulajdonságai, és vannak az embernek felvett vagy megszerzett tulajdonságai. És arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azt az érdekességet szeretném elmondani, hogy ezt a tényt, mármint azt a tényt, hogy az ember személyiségének egy része az genetikai, ha úgy tetszik, a másik része pedig egyedi. Erről már az imakönyv szerzői, már a Talmud bölcsei ezt jól ismerték. Ugye a minden reggeli imádkozásban elhangzik egy mondat, a reggeli ima elején, a hétköznap, sőt tulajdonképpen mindegyik reggeli ima elején, Ashreinu ma tov chelkeinu, ma naim goraleinu, ma yafo reshuteinu. Boldogok lehetünk, mert jó az osztályrészünk, élvezetes a sorsunk, és gyönyörű az örökségünk. Ugye ez a szakasz, ez a hármassága, amit úgy hívunk, hogy chelkeinu, az osztályrészünk, goraleinu, az a szerencsénk, vagy a jussunk, és a jerusateinu pedig az örökségünk. Ugye azt arra világítanak rá a talmudi bölcsek, hogy az ember személyiségének a komponensei, vagy a személyiségét alkotó elemek részben szülőtől örökölődnek, ugye ez az örökségünk, ez amire úgy referált az előbbi szöveg, hogy örökség. Egy másik rész, ami a teremtőtől jön, ami a néphez való, attól függően, hogy melyik néphez tartozik az ember, a néphez való hovatartozás függvénye, és egy harmadik pedig a goraleinu, a szerencsénk, az ami magunkon múlik, ami könnyebben változható nyilvánvalóan, mint a másik kettő. Tehát az amitől igazán egyediek vagyunk. Ami nem megismételhető senki. Még, ugye ami a származásunkat illeti, vagy a családunkat illeti, a szüleinket illeti, természetesen a testvéreink is rendelkeznek ugyanezekkel az összetevőkkel. Ami a néphez tartozás részét illeti, természetesen mások, akik a néphez tartoznak is rendelkeznek ezekkel az összetevőkkel, de az igazi egyediséget, azt a goraleinu, azt a harmadik dolog adja, az pedig az, minden embernek a személyiségnek az összetétele. Hogy át tudja ugrani az ember a saját árnyékát, hogy képes-e az ember dacolva a genetikailag hordozott tulajdonságáival, képes-e az ember megváltozni, képes az ember ezeken felülemelkedni, mi ebben erősen hiszünk. Természetesen mindenkit a maga korlátai szerint, vagy mindenkit a maga által, vagy a genetikai felépítése által, vagy a saját korlátaim belül érdemes megítélni, és érdemes elvárásokat támasztani valaki irányába. Például én magam például nem vagyok egy magas ember, tőlem elvárni azt, hogy nem tudom, NBA-be kosarazzak, ez valószínűleg valószínűleg ugyanolyan elérhetetlen elvárás, mint például én, aki szeretek sokat beszélni, azt várni, hogy én egy csendes, visszafogott, vagy visszahúzódó ember legyek. Ez nem fog megtörténni, minden bizonnyal nem fog megtörténni. Természetesen valamennyi részben az ember tudja kontrollálni a saját természetét. És kell is, hogy kontrollálja a saját természetét. Ugye, hogyha valaki például szeret sokat beszélni, akkor is meg kell tudni, mik azok a helyek, melyek azok a szituációk, amikor az ember szabadjára engedheti a saját, ha úgy tetszik, ösztöneit. És mik azok a szituációk, amikor az embernek meg kell válogatnia, vagy önmérsékletet kell tanúsítania, és nem az állati ösztöne irányába menni. Erről szól ugye az élet. Az élet arról szól, hogy az ember döntéseket hoz, az ember igyekszik disztingválni a különböző szituációkban. Oké. Okay. Most tegnap arról beszéltünk, tegnap eljutottunk a harmadik fejezet tizedik misnájának a közepéig, és akkor gyorsan felidézem, miről volt szó. A tizedik misna azt mondta, ugyancsak Hanina ben Dosza rabbi mondta, akinek jó cselekedetei túlsúlyban vannak bölcsességével szemben, annak bölcsessége maradandó, azonban akinek bölcsességet van túlsúlyban, jó cselekedeteivel szemben, annak bölcsessége nem állja ki az idő próbáját. Ugye arról beszéltünk, hogy a judaizmus az alapvetően egy cselekvő, az isteni akarat az alapvetően a cselekvés irányába nyomja az embert, hiszen ez a világ, ez egy fizikai világ. A fizikai világon a cselekvés az, ami igazán számít. Egyébként a zsidó vallásokban is a cselekvés az, ami igazán számít, nem pedig az intenció. És az, hogy az embernek milyen szándékai voltak, az nagyon nemes, és az természetesen figyelemre méltó, és figyelni is kell rá. Másrésztről viszont az a kérdés, hogy az ember miként cselekszik. Ha csak gondolok én arra, hogy mit tudom én, meg akarok ölni valakit, azért még nem lehet engem megbüntetni, hiszen ha nem végeztem el a tettet, ha a gondolatomat, az elhatározásomat nem követte cselekedet, akkor nem vagyok, természetesen nem vagyok felelős. És hasonló módon Isten nem csak azt várja az embertől, hogy elhatározzon szándékokat, ugye az Isten szolgálat tekintetében, ugye az, hogy a világból egy Isten számára élhető világot csináljunk, az, hogy ebből a fizikai világból csináljunk egy hajlékot a Teremtőnek, ez tervezgetni és latolgatni és ezen gondolkodni nagyon helyes, és még helyesebb, hogyha az ember ezért tevőlegesen is tesz, tehát hogy ténylegesen megragadja a dolgok végét. Jó, tehát és akkor erről volt egy részről szó, másrészt arról volt szó, hogy minden tudás, az igazi tudás az akkor maradandó, az igazi tudás akkor szolgálja az örökkévalóság célját, a teremtés célját, a tudás akkor szolgálja, hogyha az cselekedettel párosul, hogyha az ugye csak úgy, mint ahogy korábban említettük, hogy ha valakinek nincs istenfélelme, akkor az a tudása elvész, akkor az a tudás az egy öncélű, hiába való tudás. Ugyanígy, ha a tudás nem abba az irányba visz, hogy az ember cselekedjék, akkor az a tudás az valamilyen tekintetben biztosan öncélú. Oké. Azt is tegnap átbeszéltük, még ennek a misnának a középső szegmensét, ami azt mondja, ugyancsak ő szokta mondani, azaz Hanina ben Dosza rabbi, hogy akinek az ember, akikben az embereknek kedvük telik, abban Istennek is kedve telik, akiben pedig az embernek nem telik kedve, abban Istennek sem telik kedve. Ugye egyrészt arról beszéltünk, hogy Isten, és megint felhoztam azt a példát, jól emlékszem, tegnap felhoztam azt a példát, amit Noénál láttunk, vagy Noé generációjánál láttunk, szemben azzal a példával, amit a Bábel tornya generációjánál láttunk, tehát a Noé generáció utáni időkben. Az egyiknél az emberek harcoltak egymással, az emberek gyilkoltak, az emberek loptak, csaltak, hazudtak. Ez volt a Noé generáció, és ez a generáció ez arra volt érdemes, hogy a Teremtő kipusztítsa az emberiséget. Ezzel szemben a Bábel-tornyai generáció, aki szintén fellázadt Istenen, akik szintén nem vették figyelembe Isten törvényeit, a Bábel-tornyai generációnak nem volt osztályrésze a pusztulás, mert volt egy olyan dolog, ami megmentette őket. Mi volt az a dolog, ami megmentette őket? A kooperáció, az együttműködés. Az, hogy az emberek, még akkor is, ha egy rossz cél érdekében, de ha együttműködnek, akkor azt a Teremtő értékeli. A Teremtő értékeli, ha az emberek együttműködnek, ha az emberek együtt dolgoznak, ha az emberek tisztelik egymást. Ugye a kooperációhoz szükség van tiszteletre. ez egymás tisztelése nélkül, vagy tisztelete nélkül, egymás tisztelete nélkül nem működik semmilyen együttműködés. Nagyon rövid életű lesz egyfajta együttműködés. Ez vonatkozik a házasságra, vonatkozik a barátságra, vonatkozik a kollegiális kapcsolatokra. Köszönöm, Mács Laci, valóban a zsidó hagyomány szerint Bábel-tornyák Nimród volt az, aki a munkát vezette. Ugye Nimród egy igen gonosz ember volt a zsidó hagyomány szerint. A Talmud sok mindent elárul Nimródról, amit a Bibliából nem tudunk. Írtam Nimródról egy blogbejegyzést, még valamikor a tavalyi évben, keresétek meg. Azt a blogbejegyzést azt azért írtam egyébként, egy kicsit cinikus volt, mert azt megelőző nap, szóval Nimródról írtam, hogy miket mond róla a Talmud, hogy milyen egy gonosz, megáltalkodott ember volt. Ugye Nimród a nagy vadász, a korának a diktátora, a korának a zsarnoka, a maga korában olyan volt, mint Hitler és Stalin. Szóval azért írtam ezt a blogbejegyzést, mert az előző nap jelent meg egy cikk, hogy már nem emlékszem, melyik jobbikos, nem igaz, emlékszem, jobbikos politikus, talán a Novák Elődnek született gyereke, nem tudom, és akkor Nimródnak nevezték el, és azt gondolták, hogy milyen szép bibliai nevet adnak a gyereküknek. Ugye, az tök jó, valóban szép bibliai nevet adtak a gyereknek, kár, hogy egy olyan szereplőről a Bibliában, aki egy megáltalkodott gonosz diktátor volt, szóval egy véreskezű gyilkos. Okay. Jó, tehát akkor idáig jutottunk tegnap. Most nézzük a misnának, ennek a misnának a harmadik fejezet, tizedik misnájának az utolsó szegmensét. Azt mondja, Rabbi Dosza ben Horkanos Omer, Sejna shel shachrit, a reggeli alvás, ve jáin shel coharáim, és a déli a borivás délben, ve szichat hajeladim, és a gyermekekkel való üres fecsegés, ve jesivat batékne sziot sel ami hárec, és az ember a tudatlanok, az ostobákkal való gyülekezésben való részvétel, mocínet hadam minávalám, azok kivezetik az embert a világból. Azok magyarul megrövidítik az ember életét. Tehát nézzük meg ezeket a dolgokat. Ugye ezzel a kifejezéssel már korábban is találkoztunk. Mit jelent az, hogy mocínet hadam min haolam, hogy kivezetik az embereket a világból, hogy megrövidítik az ember életét. Ugye ezt két aspektusból érdemes megközelíteni. Az egyik aspektus, hogy valóban megrövidítik az ember életét, hiszen az ember nem jó cselekedetek végrehajtásával, nem az isteni akarat végrehajtásával tölti az idejét, hanem ezzel szemben léhasággal, ürességgel, mint csupa olyan dologgal, amely ellene megy az isteni akaratnak, ezért az ember nem fogja megélni a hosszú időt, ez lenne a misna. Hogy ennek a kifejezésnek, hogy kivezetik az embert a világból, az egyik értelmezés, vagy megrövidítik az ember életét, ez lenne tehát az egyik értelmezés. A másik értelmezés, ha megrövidítik az ember életét, az, hogy nem az évek száma rövidül meg az ember életében, hanem a minősége. Lehet, hogy az ember ugyanannyit él, csak valóban azt az életet, azt nem lehet életnek nevezni. Ugye, hogyha az ember eltölt a Földön 120 évet, de az élete az hiába való üresség, akkor milyen életnek nevezhető az? Vannak emberek, ugye azt szokták mondani, aki egy nap alatt, vagy egy perc alatt többet él, mint más egy egész élet alatt. Több élménnyel gazdagodik, több cselekedetet hajt végre, amely előre mozdítja a teremtést, az univerzum létét, mint más, aki hosszú életet él, és elfecséreli, elpazarolja az idejét. Akkor nézzük csak, mert itt az időpazarlás tulajdonképpen az egyik legfőbb szempont. Ugye Sejna shel shachrit, az ember a reggeli alvás. Az ember sokáig alszik. Az ember, ugye a judaizmus, a zsidó vallásjog nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ember reggel keljen ki az ágyból, mint egy tele energiával, és annak érdekében, hogy megkezdje a napját, és az a nap természetesen a teremtő szolgálatáról kell, hogy szóljon, ugye minden cselekedetünk. Itt nyitok egy zárójelet, és azok számára, akik nem voltak velem korábban, elmondom, hogy a teremtő szolgálata az nem csak, nem tudom, különböző ilyen szakrális, meg vallási dolgok végrehajtását jelenti, hanem a teremtő szolgálat az minden cselekedet, amit az ember amúgy is csinál, az ember sportol, az ember dolgozik, az ember a családjával van, az ember a barátaival van, mindent lehet olyan módon csinálni, hogy az a teremtő szolgálatára legyen. Szóval minden, bármilyen cselekedetedet tudod úgy fordítani, hogy az Isten szolgálatára váljék, hogy az előre mozdítsa a teremtés tervét. Jó, tehát az egyik a reggeli, az ember átalussza a reggelt, hogyha az ember hosszan időzik az ágyban, ugye? Az ember feladata az, hogy az alvás is egy nagyon fontos és szent kötelesség az embernek. Egyrészt, hogy a fizikailag nem tudunk működni, ha nem alszunk, az elemeinket újra kell tölteni, de csak úgy, mint a valószínűleg a mobiltelefonnak se teszi túl jót, hogyha a töltőn, ha az áramba van bedugva, a töltőn van a telefonod, már jóval azután is, hogy feltöltődött az akkumulátor, az embernek se tesz jót, hogyha jóval azután még pihen, miközben az akkumulátorai már feltöltöttek. Úgy korábban mondtam, az előbb mondtam, az alvást is arra kell használni, hogy az ember feltöltse az akkumulátorait, hogy az ember energiáit gyűjtsen, annak érdekében, hogy aztán újult erővel tudja szolgálni Istent. Hogy újult erővel tudja végrehajtani a teremtés célját. Ezért a reggeli alvás az... Arról nem is beszél, hogy az ember átalúszta az életét, ugye? Lehet, hogy az ember 120 évet él, de hogyha minden nap a 24 órából 19-et átalszik, akkor valójában lehet-e azt mondani, hogy ő igazán élte. Volt egy híres középkori a 17. században, igen, 17. század elején élt, ez eredetileg Olaszországban, aztán később Amsterdamban meghalt rabbi, úgy hívták, hogy Moshe Chaim Luzzatto. Moshe Chaim Luzzatto, a Ramchal, neki híres műveit, híres filozófikus műveit minden jesiva tanuló tanulja, mindannyian tanultuk, vagy legalábbis műveinek egyes részeit, vagy egyes műveit. Szóval Ramchal, ami Moshe Chaim Luzzattónak volt egy ilyen híres mondása, azt mondta, hogy aki gyors, az kétszer él. Hogyha adott, ha egységnyi idő alatt én kétszer annyit vagyok képes megtenni, mint te, akkor az olyan, mintha én kétszer élnék, mintha az én életem kétszerűen hosszú lenne. A nap 24 órából áll, a nap a legdemokratikusabb dolog a világon, hogy ezt korábban beszéltük, mindenkinek 24 órából áll egy napja. De hogyha én kétszer annyit csinálok, egységnyi idő alatt, ugyanannyi idő alatt én kétszer annyit csinálok, akkor az én napom az kétszer olyan produktív volt, mint a tiéd. Pedig ugyanannyi idő alatt, mindenkinek 24 órája volt. Aki gyors, az kétszer él, ugye, aki mondani se kell, itt van a Panni, itt van a lányom, szia Panni. Itt van Grújdőt is megérkezett, üdvözlök mindenkit, aki később csatlakozott be. Szóval aki gyors, az kétszer él, mondta Moshe Chaim Luzzatto, a Ramchal, és nagyon jól mondta. Ezért a Misna, amikor azt mondja, hogy Sénab és Sáhrisz, a reggeli alvás, az kimozdítja az embert a világból, az megrövidíti az ember életét. Lehet, hogy nagyon egészséges, hogyha az ember sokat alszik, de az biztos, hogy az élete nem volt kellően produktív, ez egész biztos, ugye? Nem tudott annyi mindent, ha az ember átalúzza az életét, akkor kevesebb mindent tudott csinálni. Hiába élt hosszú időt, az élete alig ért el az élete során valamit. Jáin selcohráim, a déli bor, az hasonló, ugye hasonló a bor, az alkohol, ugye ezt nagyon ős idők óta tudják, hogy az embernek az érzékeit letompítja. Az ember másként viselkedik, az ember megfeledkezik önmagáról alkohol hatására. Ugye korábban említettem, hogy azt a híres talmudi mondást, Eruvin traktátusból, és azt mondja a Talmud, hogy Slosha Nikara Adam, három dolog lehet felismerni az embert, hogy az ember valódi énjét, három dologból lehet megtudni, hogy ki vagy te valójában. És ugye héberül ez nagyon jól hangzik, mert rímel, be kiszó, be koszó, ube kaászó. Az embert a zsebéről lehet megismerni, az, hogyha anyagi, a pénzről van szó, akkor kiderül, hogy milyen ember is vagy. Ugye egészen addig, amíg nincs anyagi vonzata a dolognak, addig lehet, hogy az emberek nagyon gálánsak, az emberek nagyon nagyvonalúak, és onnantól kezdve, hogy pénzről van szó, onnantól kezdve kiderül, hogy ki az igazi barát, úgy lesz, ki az a szerető rokon, és így tovább, be koszó, az embert a poharáról lehet megismerni, hogy az ember, ha iszik, akkor sokszor elfeledkezik a magáról, és olyan dolgokat mond ki, amelyeket valójában gondol, csak józanon sosem mondanak ki. Be kászó, az embert a haragjáról is meg lehet ismerni, ugye a harag szintén egy olyan dolog, amikor az ember dühös, akkor sokszor olyan dolgokat mond, amelyeket józanon nyugodt lelkiállapotában nem mondanak. Szóval a bor az egy ilyen dolog. Ez kedves Ászlaci írott, hogy ezért a bor tiltja is az iszlám. A zsidóság nem tiltja a bort egyáltalán, sőt, a bor egy szakrális ital, ugye a zsidó rituáléban számos szerepet kap a bor, ugye minden szombat köszöntést, péntek este kidús csinálunk, a borral szenteljük meg a szombatot, szombat délben szintén, az étkezés előtt kidús csinálunk, megszenteljük az ünnepet, ugyanezt tesszük minden ünnepen, a szombat kimenetelével, a szombat búcsúztató szertartása, a havdalá, az szintén borral végződik, vagy borral csináljuk. Az esküvői szertartásnál szintén bort használunk, a gyerekek, a kisfiúk körülmetélése után, a névadáskor szintén bort használunk, és még számos ilyen eset van. Ezt nem tudom, hogy említettem korábban, de hogyha ha nem, akkor azt akkor azt érdemes tudni, hogy ugye a zsidó liturgiában, a zsidó rituális életben, és ez alatt nem csak a modernkori vallásos életet értem, hanem az ókori szentélybeli szertartásokat is, tehát a jeruzsálemi szentélyekben lévő szertartásokat is, hogy ott alapvetően három folyadék játszott szerepet ezekben a szertartásokban. Alapvetően három folyadékkal dolgozunk. Az egyik a víz, ugye a víz, ami az élet szimbóluma, ugye a víz, ami nélkül nincs élet, arról nem is beszélve, hogy ezt talán korábban említettem, hogy a zsidó, a rabinikus hagyománya a Tórát a vízhez hasonlítja, csak úgy, mint az ember nem tud élni, csak úgy, mint a halak nem tudnak élni víz nélkül, mint az ember nem tud élni Tóra nélkül, szóval a Tórát a vízhez hasonlítja, mint az élet forrását. Tehát a víz az egyik ilyen szakrális folyadékunk, a másik az olaj, ugye olajjal gyújtjuk a mécseseket, sabátkor a gyertyát, a hanukakor, a szentélyben a menórát, a kandelábert is olajjal gyújtották, és a bor. A bor, ami szintén az áldozati oltára került, ugye a boráldozat, illetve amelyekkel, ahogy említettem, a vallás életben, a mai rituális életben folyamatosan dolgozunk. Ugye, tehát a víz, a bor és az olaj. Most ebből a vizet tegyük félre, mert a víz ez egy alap, ugye az élet alapeleme, de az olaj és a bor között, mondja a Talmud, az összefüggés, az a hasonlóság, hogy mind a kettőt akkor kapjuk, akkor tudjuk kinyerni a gyümölcsből, hogyha a gyümölcsöt nyomás alá helyezzük. Akkor jön ki az olaj bogyó legjava, amikor a bogyót összepréselik. Ugye akkor. És ugyanúgy a szőlő legjava akkor jön ki, amikor a szőlőt prés alá tesszük. Ugyanúgy, mondja a Talmud, az ember legjava, az ember személyiségének a legjava, az ember legjobb énje akkor jön ki, hogyha nyomás alá van helyezve. Ugye, hogyha feladat van, akkor ugye mindannyian legtöbben, nem tudom, hogy mindannyian, de legtöbben akkor tudunk a legigazából, akkor tudunk jól dolgozni, amikor határidőnk van, ugye akkor tudunk igazán eredményesen dolgozni. Mert ha nincs határidő, akkor az ember azt mondja, hogy majd holnap, vagy holnap megcsinálom, majd ráér. De hogyha határidő van, akkor, hogyha van nyomás van, akkor az ember a nyomás alatt, hogy teher alatt nő a pálma, szokták mondani, hogy tartja a latin mondás, teher alatt nő a pálma, szorult helyzet csiszolja az elmét, szóval, hogy nyomás alatt tud az ember minden bizonyal a leghatékonyabban, a legjobban funkcionálni. Tehát ezt tanítja számunkra az a tény, hogy a bor és az olaj ilyen fontos szerepet játszanak, hogy ezekről ebből mind tanulni tudunk, mi saját magunk is. Arra kell gondoljunk, hogy a mi eszenciánk, a mi legjobb énünk akkor tud előjönni, amikor kis nyomás alá, nyomáson ránk helyezve. Ebből pedig nincs hiány. Ugye azt hiszem, hogy talán egyikünk életében sincs hiány a nyomásból, a pressureből, a határidőkből, a feladatokból, és így tovább. Jó? Tehát a reggeli alvás, a déli borozás, amikor az ember deliriumos állapotba kerül, már délben, amikor a nap, ugye Becoráim azt mondja a Misna, a délben a bor, ugye dél, a nap közepe, amikor az ember elvileg a leghatékonyabban kéne funkcionáljon, akkor leghatékonyabban kéne dolgozzon. Ha ezt az ember elborozgatja, ha ezt az időt az ember nem teljesen tiszta állapotban tölti, az elpocsékolja az életét. Az a legértékesebb órákat pocsékolja el. Szichát hajjeladém, a gyerekekkel való üres locsogás. Ugye nem arról van szó, ugye nem azt a kifejezést használja a Misna, hogy ledaberim hajjeladém, hogy nem szabad beszélni a gyerekekkel, vagy nem szabad a gyerekekkel játszani, vagy nem szabad a gyerekekkel foglalkozni, hanem azt mondja, hogy azt a kifejezést használja, hogy szichát hajjeladém, akik gyermetek fecsegéssel töltik az idejüket. Nem a gyerekekkel való fecsegéssel töltik az idejüket, hanem gyermetek fecsegéssel töltik az idejüket. Üres beszéddel. A beszéd egy rendkívül fontos dolog. A beszéd az egyik képességünk, ami megkülönböztet bennünket az állattól. Semmilyen más teremtmény nem képes artikuláltan kommunikálni úgy, mint az ember. A gondolatait úgy kifejezni, mint egy ember. Erre senki más nem képes. ezt a képességet elfecsérelni üres locsogásra, az minden bizonnyal káros. Ugye Sivát Baték Nisziot Selám Amé Arec, és az egyszerű por néppel, a tanulatlan, faragatlan emberekkel való időtöltés, vagy a velük való, az ő társaságunkban való időtöltés, ezek mind olyanok, amelyek megrövidítik az ember életét, vagy pedig, ugye, ha nem is szó szerint megrövidítik az ember életét, vagy mindenképpen arra az irányba mutatnak, hogy az ember elvesztegeti az életét, és ha elvesztedik az életedet, akkor az olyan, mintha nem is éltél volna. Vagy legalábbis jobb, vagy talán még jobb is lett volna, ha nem éltél volna. Oké. Okay. A 11. misna. Rabbi Elazar Hamodai Omer. Rabbi Elazar, aki Modiim városából való, ugye Modiim egy ma is létező izraeli város, Jeruzsálemtől északra található körülbelül 30 km, Jeruzsálem és Tel Aviv között, körülbelül 30 km-re, egy nagyon szép város, ugye, arról is ismeretes, többek között legalábbis történelmileg, hogy a hanukai felkelés, a hanukai forradalom Modiim városában robbant ki. Szóval, azt mondja Rabbi Elazar Modiimból, Hamehalel et hakodashim, ha valaki a szentségeket, a szentélybeli szentségeket meggyalázza, vagy hétköznap profánná teszi, vehamevazet hamuadot, és aki a félünnepeket, vagy az ünnepeket megveti, vagy megszentségteleníti, meggyalázza, vehamalbin pnéhavero berabim, és aki fele barátját nyilvánosan megszégyeníti, erről majd mindjárt részletesen is szólok, vehamefer pritosalamra Avram avinu, és aki megszegi Ábrahám atyánkkal kötött szövetségünket, ugye a körülmetélés szövetségét, vehamegale panim batora shloka alaha, és aki a Tórát a hagyományos felfogástól eltérően magyarázza, áfál pisi jesbejadó toró massim tovim, akkor annak dacára, hogyha lehet még a kezében jó cselekedetek és Tóra tudás, ennyi lohelekről be, akkor nincs része a jövendő világban. Oké, nézzük csak, mik ezek a dolgok, amelyek Rabbi Elazar szerint ilyen szigorú megítélés alá esnek. Ugye az egyik, az első dolog, az a szentségek megszentségtelenítése, vagy profánátétele, a szentségek profánátétele. Ugye először is ahhoz, hogy megértsük ezt a koncepciót, az érdemes tudni, hogy mit jelent az, hogy szent, ugye mi a definíció annak, hogy szent. A definíciója a hagyományos judaizmus szerint a szentnek, az, hogy valami szent, és ez vonatkozik Istenre, vagy bármi másra, amiről azt mondjuk, hogy szent, azt jelenti, hogy egy speciális, egy különleges célra van dezignálva, van félretéve. Egy különleges célra van meghatározva. Ugye Isten azért szent, mert nem olyan, mint mi. Azért, mert tőlünk kívülálló, vagy tőlünk eltérő. Ha valami, mit tudom én, egy tóra tekercs, ami nem áll másból, mint állatbőrből, amiből cipőt is lehet egyébként készíteni, meg tintából, meg állati bélből készült cérnával, és így tovább. Tehát, hogy nagyon hétköznapi profán dolgokból áll, de onnantól kezdve, hogy ez egy tóra tekercsként funkcionál, hogy felkerül rá a szöveg, és így tovább, ez szenté válik, és az azt jelenti, hogy azt a bőrt, ami a tóra tekercsét adja, ezt a bőrt én nem használhatom fel más célra. Ez félre van téve, ez el van különítve erre a szent feladatra. El van különítve egy különleges feladatra. Ezt jelenti a szentség. Tehát aki a szentséget, itt a misna jellemzően a szentélybeli áldozatokról, vagy a szentélybeli szertartásokról beszél, de nem csak a szentélybeli szertartásokra igaz, hogyha valaki ezeket meggyalázza, ha valaki hétköznapivá teszi, ugye, ha valaki úgy viselkedik valamivel, ami szent, mint hogyha az nem volna az, mint, tehát tulajdonképpen az elkülönített dolgot bevonja a többség irányába, nem tudom, hogy értelmesen fejeztem meg ki magam. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az a szent, ami el van különítve egy speciális célra, hogyha ezt egy más célra használjuk, az az életért felel, az még akkor is, hogyha hogyha egy tudós ember, és vannak a kezében jó cselekedetek, és egy csomó pozitív dolog van, írható a számlájára, akkor is az ember az életével fele. Ugyanez vonatkozik arra, aki meggyalázza a félünnepeket. Ugye mik a félünnepek? A félünnepek a két alkalommal egy évben, amikor félünnepeket tartunk, az egyik a Pészach, ünnepe során, a másik szukott, a sátoros ünnep alatt, és mind a kettő ugye egy Pészach, az egy hét, Izraelben hét, a diaszporában 8 napos ünnep, szukott pedig Izraelben 8, a diaszporában 9 napos ünnep, amelynek az első napjai, meg az utolsó napjai szombati munkatilalommal járó, szombati munkatilalomhoz hasonló munkavégzési tilalmakkal bírnak, de a közbülső napok, az a közbülső 4 nap mondjuk, azt úgy hívjuk, hogy félünnep. Most ez a félünnep, ez nem azt jelenti, hogy ez teljesen hétköznap, vonatkoznak rá az ünnepi szabályok jelentős része, például Pészachkor a félünnepen és a közbülső napokon is tilos például ugye a kovászos fogyasztás, és az ember ugyanúgy kovásztalant kell fogyasszon, vagy szukottkor ugyanúgy sátorba kell üljön a félünnepen is, amikor étkezik, mint ünnepnapokon, de mégis egy csomó munkavégzési tilalom az nincs megtartva, szóval szabad, nem tudom, tüzet gyújtani, jönni, menni, főzni, és minden más csinálni. Ha viszont valaki ezt a félünnepet, amikor az ember hajlamos esetleg úgy kezelni azt az adott napot, mint hogyha ez egy normális, rendes hétköznap lenne, és nem megadni az ünnepnek járó tiszteletet, az szintén egy olyan dolog, ugye, aki arról beszél a Misna tulajdonképpen, és azért ezt a példát hozza, hogy ha valaki túlságosan könnyelműen vesz valamit, ha valaki nem értékeli a dolgokban rejlő szentséget. Ugye a félünnep alatt is általában az a szokás, hogy ünnepi ruhában járunk, hogy lehet, nem tudom, villanyt kapcsolni, meg mindent lehet csinálni, lehet autóba ülni, és így tovább, amiket egyébként az ünnepnapokon, meg szombaton természetesen nem szabad, de akkor is megadjuk a félünnepnek való tiszteletet, különleges az imádkozás félünnepen, igyekszünk egy kicsit szebb ruhát, ünneplő ruhát ölteni a félünnepen is, még akkor is, hogyha esetleg dolgozni megyünk, azért, hogy megadjuk a nap számára a tiszteletet. Ugye miért egy ilyen példát hoz a Misna? Mert ez tipikusan dolog, ami tipikusan egy olyan csapda, amiben az emberek nagyon könnyen belesétálnak, hogy valamit, ami kicsit olyan lazább, kicsit olyan könnyedebb, valami kis hogy olyan szituációt, amiben több engedmény van, azt a szituációt túlságosan könnyedén kezelik, és úgy kezelik, mintha abban nem lenne valamiféle szentség. Ezért hozzám is ne ezt a példát. Tehát aki tulajdonképpen mind a kettő eddig mondott, a szentségek megszentségtelenítése és a félünnepek megszégyenítése vagy megszentségtelenítése hasonló tőről fakad, mind a kettő valamiféle szentségnek a megszégyenítését vagy a profánná, hétköznapivá való tételét jelenti. Vehá málbim pnéhaverob rávim, aki megalázza meg, aki aki valakit mások előtt megaláz, fele barátját nyilvánosan megszégyeníti. Szó szerint azt ugye úgy hívja a megszégyenítést a Misna, hogy ha Málbin, aki szó szerint azt jelenti, aki kifehéríti a másikat a fele barátai előtt, a társaságban. Abból a szóból származik már Málbin. Málbin az fehérítést jelent. Ugye miért mondja a megszégyenítést, a megszégyenítést a Misna fehérítésnek? Ezért, mert ez történik az emberrel, amikor megszégyenítik nyilvánosan. Valaki nyilvánosan megszégyenítik, akkor elfehéredik, kijön a vér az arcából. Ugye ezért is mondja azt a Talmud egy másik helyen, hogyha valaki nyilvánosan megszégyeníti a fele barátját, az olyan, mintha megölné, sfichat damim, mintha vérét ontaná. Miért? Mert megkifehéredik az arca. Az ilyen dolog. És az valóban egy kicsit olyan. Az az ember, akit nyilvánosan megszégyenítenek, az egy kicsit akkor abban a pillanatban meg is hal. Valami, egy pici része annak az embernek meghal, ha valakit nyilvánosan megszégyenítenek. Ezért ez mindenképpen kerülendő, a nyilvános megszégyenítés mindenképpen kerülendő, nem halálos bűn, úgy, mint a gyilkosság, de mivel hogy a bölcsek, a Talmud bölcsei a gyilkossághoz hasonlítják a valakinek a megszégyenítését, ezért kellő súllyal kell ezt a dolgot kezelni, ami nem azt jelenti, hogy az ember nem, hogy a másiknak nem adhat tanácsot, vagy a másikat nem korrigálhatja, nem illetheti a másikat kritikával természetesen, de akkor erre megvan a megfelelő mód, nem mások előtt, félre kell azt az embert vonni, és akkor külön kell négy szem közt esetleg elmondani az embernek a véleményét, nem pedig nyilvánosan megalázni, nyilvánosan megszégyeníteni. Vá mefer bitos Ábrám a vinos, aki Ábrám szövetségét megszeki, aki nem metéli körül, ha nem metéli körül a gyerekét. A körülmetéletlenség, először is a körülmetélés az első micva, amit az első zsidó ember kapott, ugye Ábrám micvája a körülmetélés. Ez a szövetségbe való tartozás jelent, ez egy kinyilvánítása annak, hogy én az egyisten egyisten hívők klubjába tartozom, a monoteizmus klubjába tartozom, a zsidó nép kötelékébe tartozom. Ez olyan, mint egy tagsági. Ha valaki nem metéli körül a gyerekét, ha valaki szégyelli a hovatartozását, szégyelli a származását, nem akar részt venni a zsidó nép kiváltságaiban és a zsidó nép hányattatásában egyaránt, az nagyon távol került a hagyomány, nagyon távol kerül a hagyománytól. Soha nem késő körülmetélkezni, kedves zsidó barátaim, akik nincsenek körülmetélve, soha nem késő. Jó magam, 15 éves voltam, mikor átestem ezen, hogy a szüleim nem vallásosak, és nem éltek vallásos életet, soha nem késő a körülmetélés. Ez egy az ember testébe beleégetett jegye annak, hogy mi milyen néphez tartozunk. Aki megszégyeníti Ábrahám szövetségét, aki nem vesz részt ebben, az nem kíván részt venni a zsidó, az nem kíván részt venni a zsidó sorsban. Legyen az jó, vagy legyen az rossz. Oké. Vel meg gale panimba torása lokálaha, aki a torát a hagyományostól eltérő felfogással magyarázza, akkor mindezek az emberek, akiket mondtunk, ezek annak dacára, hogyha esetleg még tudós emberek, és hogyha esetleg vannak jó cselekedeteik, akkor sem részesülnek a jövendő világban. Mi az, hogy a Tórát a hagyományosan ellentétesen magyarázni? Ugye a judaizmus azt mondja, a Talmud azt mondja, hogy Sivim Panim la Torá, a Tórának 70 arca van. A Tórát rengeteg féleképpen lehet magyarázni. Minden betű, minden vers, minden mondat, minden szónak sok-sok-sok értelme lehet, és sok-sok értelmezése lehet. Ugyanakkor ezek mind egy irányba kell, hogy mutassanak. Hogyha ha te egy olyan szövegértelmezéssel rendelkezel, ami, mit tudom én, a ne ölj parancsolatát, ugye csak egy egyszerű, egy mindenki által ismert példát mondjak, a ne ölj parancsolatát olyan módon értelmezett, hogy valójában szabad gyilkolni, akkor a te értelmezésedben valami súlyos hiba van. Akkor valami nagyon súlyos hiba van az értelmezésedben. Ahhoz tudnám hasonlítani, talán korábban említettem ezt a példát, mint hogyha van az asztalon mondjuk egy virág, egy váza virág, és azt 70 különböző kameraállásból, 70 különböző fényképezőgép fényképezi. És mindegyik fényképezőgép ugye a virágból, a virágot egy picit másként látja. Ezt jelenti az, amikor a Talmud bölcsei azt mondják, hogy a Tórának 70 arca van. Mindegyik magyarázat egy kicsit más aspektusból vizsgálja, de ugyanazt a dolgot. És egyikről sem mondható, hogy az nem igaz, mert csak azért, mert nem pont olyan, mint a másik. Ugye? Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha én innen nézek valamit, te pedig onnan nézel valamit, én elmondom, mit látok, akkor te mutatod azt, hogy nekem nincs igazam. Mert én ebből a nézőpontból, én ebből a szemszögből ezt látom. Ez egyébként általában az életben mindenre igaz. Mármint az, hogy többfajta perspektíva, többfajta nézőpont van ugyanarra az esetre, ugyanarra a dologra, ami nem, és ez nem jelenti azt, hogy az egyik dolog helytelen csak azért, mert én nem úgy látom. Itt van például ez a csomag zsebkendő. Ha valaki csak ezt az oldalát látja ennek a csomag zsebkendőnek, és elmondja, hogy mit lát, annak is igaza van, és annak is igaza van, aki csak ezt az oldalát látja a zsebkendőnek, és elmondja, hogy mit lát. Egyik sem helytelen, mind a kettő valós, és mégsem ugyanaz. Az egyik nem zárja ki egymást. Ez a Sivim Panim la Torá, ez a Tórának a 70, az 70-t azt nem feltétlenül kell szám szerint érteni, lehet 70 millió is, és lehet 7 ért, tök mindegy. A lényeg az, hogy nem egy. Ugyanakkor mindegyik egy irányba mutat. Mindegyik ugyanazt a lényege, mindegyiknek ugyanaz. Ha csak egy olvasata lenne a Tórának, akkor a Talmud bölcsei nem vitatkoznának 2711 oldalon keresztül. De a Misnában összesen, az egész nagy Misnában összesen egy olyan fejezet van, amiben nem vitatkoznak a rabbik, amiben nincsen vita, amiben mindenki egyetért a másikkal. Összesen egy ilyen fejezet van, a többen mind vita van. De ez a vita, ez konstruktív, ez a vita, ez előremutató, ez a vita, ez építő. Viszont ennek a vitának mindegyike ugyanabba az irányba mutat. Mindegyik az Isten szolgálat irányába mutat. Mindegyik a Tóra igazsága felé mutat. Ha ettől eltérő álláspontot ha te azzal jössz, hogy a micvák, a parancsolat, a Tóra parancsolatai már nem érvényesek, mert ez régen volt, hogy nem szabadott tüzet gyújtani szombaton, ma már biztos lehet tüzet gyújtani szombaton, mert 3000 éves törvények ma már nem relevánsak. Ez a Tórának egy olyan értelmezése, ez a Tórának egy olyan magyarázata, ami nem a hagyományos, vagy szembe megy a hagyományos trenddel, és ez elítélendő. Erről beszél a misna. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, holnap este 8 órakor sok szeretettel várlak titeket, elnézést, hogy ma egy kicsit korábban nem vagyok ma igazi formában, holnap igyekszem egy kicsit jobban összeszedni magam. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap este találkozunk, szép estét, vigyázzatok magatokra, jó egészséget mindenkinek!